kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány egyházpolitikájának lényege az együttműködő elválasztás, vagy együttműködő különváltság. Alapelvei az állam és az egyház egymás mellé rendeltsége és harmonikus együttműködése, a társadalom javára és az egyházi intézmények államiakkal azonos finanszírozása. Erről beszélt Semjén Zsolt az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén tartott éves meghallgatásán. A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök helyettes kitért az egyenlő finanszírozás fontosságára, amennyiben az egyház közfeladatot lát el, hangsúlyozva, ha nem így lenne, a vallásos emberek kettős adófizetése lennének kényszerítve. Az elmúlt évek nemzetközi eseményei és a háborús konfliktusok számának növekedése felerősítették az ENSZ jelentőségét, jelentette ki a köztársasági elnök, miután a Dohában zajló második szociális fejlesztési világcsúcson tárgyalt António Guterres-szel, az ENSZ főtitkárával. Sólyog Tamás azt mondta, az ENSZ 80 éves fennállása példája annak, hogy a multilaterális diplomácia nem csupán egy nemes eszme, hanem a béke, a biztonság és a fejlődés nemzetközi támogatásának egyik legfontosabb eszköze. Az államfő közölte, különös büszkeséget jelent, hogy Horváth Zsuzsanna magyar ENSZ nagykövet személyében Magyarország töltheti be az ENSZ közgyűlés költségvetési bizottságának elnöki tisztét. A magyar nukleáris ipar nemzetközileg is versenyképes, a szektor ráadásul stratégiai jelentőséggel bír a nemzetgazdaság jövőbeli teljesítménye szempontjából is. Erről beszélt Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter Párizsban, a nukleáris világkiállításon, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség standjának megnyitóján. Arról számolt be, napjainkban robbanásszerűen nő a világ villamos energiaigénye, az autóipar elektromos átállásának, a hűtési és fűtési rendszerek egyre szélesebb körű használatának, az ipar növekvő teljesítményének és a nagy adatközpontok építésének következtében. Ennek kapcsán arra emlékeztetett, ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén Pakson, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik. A két ország közösen vallott értékeit hangsúlyozta az országgyűlés elnöke és a Tajföldi Királyság képviselőházának elnöke Budapesten. Kövér László az országházban fogadta Van Muhammad Noor Matát. Magyarország külpolitikai és külgazdasági kapcsolatépítésének Dél-Kelet-Ázsia kitüntetett célpontja, a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége tagországai között is az egyik legfontosabb partnere Tajföld, ismertette a házelnök. Kiemelte a turizmus jelentőségét is, Magyarországról évente 40 ezer turista megy Tajföldre, még 10 ezer tajföldi polgár érkezik ide. Orbán Viktor hivatalában fogadta Mario Kunaseket, az ausztriai Steyerország tartományfőnökét, az FPO szövetségi alelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek Magyarország és Steyerország gazdasági együttműködéséről, valamint az Európai Unió csújtó migrációs válság kezeléséről tárgyaltak. Az Egészségügyi Világszervezet egészséges idősödés együttműködési központjává nevezték ki a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetét. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében azt mondta, tisztelettel tartozunk a régebb óta fiataloknak, és hozzátette, a magyar költségvetésben az egészségügyi kiadásoknál is jelentősebb összeget, 7700 milliárd forintot fordítanak az idősek anyagi biztonságának megőrzésére, és emellett az egészség biztonságáért is tenni kell. Merkeli Béla rektor arról szólt, az együttműködés célja, hogy minél többen, minél tovább éljenek egészségesen. A Terrorháza Múzeumhoz került Wittner Mária 1956-os forradalmár szabadságharcos hagyatékának egy jelentős része a miniszterelnökség jóvoltából. Schmidt Mária történész, a múzeum főigazgatója arról beszélt, Wittner Máriában egy olyan történelmi hőst ismert meg, akinek egész élete 56-ról, a szabadságharcról és a magyarság ügyéről szólt. Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke azt mondta, bár leverték az 1956-os szabadságharcot, az első szöget mégiscsak mi vertük be a kommunizmus koporsójába. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta Ukrajnának a makroszintű pénzügyi stabilitást biztosító 50 milliárd eurós hosszú távú pénzügyi támogatás 5. 1 milliárd 800 millió eurós részletének kifizetését, tette közzé az ex-közösségi portálon az uniós tanács. A pénz azzal a feltétellel áll rendelkezésre, hogy Ukrajna továbbra is fenntartja és tiszteletben tartja a hatékony demokratikus mechanizmusokat, beleértve a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint szavatolja az emberi jogok tiszteletben tartását. Végül az időjárásról. A folytatásban is túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben aztán 12-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Révai Edit szociológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője beszél a közösségek jelentőségéről.
A közösség alapértelmezései. Azt látjuk, hogy a mai világban is igenis szükséglet az, hogy közösség vegyen bennünket körül. Elég csak a covidos időszakra gondolni, a bezártságra, és akkor mindenkinek rögtön eszébe jut, hogy mennyire hiányzott a plébánia közössége, a kis közössége, hogy mennyi módon találták ki a közösségek tagjai, hogy jó, akkor online valami módon, de mégiscsak a közösséget tartani szeretnénk. Hát ez a szükséglet a közösségre, ez ott van, és ennek az alternatívái is szükségesek, tehát igény van rá a társadalomban, hogy szülessenek a modern társadalomban is, a városiasodott viszonyok között is alternatívái valamilyen módon a közösségeknek. Vagyis azt látjuk, hogy a mai ember is, a mindenkor mai embere is keresi és vágyja a közösségi lehetőségeket. Mi a tapasztalat? Hát pontosan az, hogy a megapoliszokban is megszületnek közösségi megnyilvánulások és megoldások, ha csak a civil mozgalmakra gondolunk, ezek is tulajdonképpen pontosan erről szólnak. Én most a közösség három leggyakoribb szociológiai és szociálpszichológiai megközelítését fogom először a szociológiait megmutatni, Wilmot, Lean és Newby, valamint Crow és Ellen alapján. Tehát a közösség mint hely értelmezése, a közösség, mint érdeklődés vagy választott közösségek szerinti közösségek, illetve a harmadik, a szellemi-lelki közösség, a kommunió, amiről most elég sok szó esett. De nézzük először, hogy hely. Én most a makrotól közelítek egy kicsit a mikró felé. A hely, mint közösség, földrajzi értelemben itt a lokalitásnak a szinonimája, a helyi egyház vagy részegyháznak a kérdése, és azon belül a fragmentumok, a kisebb közösségek. Ha csak egy picit így a etimológia felé elnézünk, akkor azt látjuk, hogy mondjuk a német közösség elméletnek csak két szavát, ha vesszük a közösségre, a Gemeinde, ami ugye a szomszédság, és a Gemeinschaft, tehát az emberek közötti kapcsolat minősége adott helyen, csoporthoz tartozva, egyfajta erkölcsi közösség is. Milyen közösség szervező erők vannak úgy általában egy mondjuk egy helyi közösségben? Ha azt nézzük, hogy a görög poliszban az emberek csoportja összetartozása egyfajta azonos helyhez kötöttség alapján történik meg. Városfal, ugye a középkori városfalakra gondolunk, nem is csak a görög poliszokra gondolunk. Városfal, egyfajta zárt lokalitás. És itt egy viszonylag szűk csoport, egy városnyi rész, szorosan összezárkozik, és ezzel azzal, hogy önmagát egy közösségbe zárja, kizárja a többieket, akik azon a falon túl vannak. Miért? Az ellenséges csoportok elől. Tehát ez egyfajta védelem, tehát a közösség akkor egy védelmet is jelent. Ugye a külső veszély erős egységet alakított ki politikai és katonai téren egyaránt, mai korban is hozhatunk erre példákat, nem kell messzire menni, hogy hogyan próbáljuk valamiféle külső fenyegetettség ellen megvédeni az Európai Uniót, tehát lehet ilyen nagyobb közösségekben is gondolkodni. Aztán a feudalizmus korában ugye a föld volt ez a közösség szervező erő. Aztán az ipari társadalomban a megnövekedett város egyfajta megnövekedett szabadságot biztosított az embereknek ott a városban, és csak gondoljatok arra, hogy a faluról városra költözés hogyan változtatja meg a vallásosságot. És visszamegy a faluba az, aki elköltözött a faluról, rögtön újra elkezd vasárnapi misén ott van a családdal, mert jön az a zsigeri működés, hogy a falu közössége, az elvárás, hogy mi oda tartozunk, és nem csak azért, hogy megszólják, hanem a közösség része vagyok. Hiányoznék a többieknek, ha nem vagyok ott a templomban. És ez abban is megnyilvánulhat, hogy nem látják, hogy milyen szép új ruhát vettem a városban, meg egészen odáig, hogy ténylegesen szellemi és lelki közösségből is hiányzik az, aki akkor. És akkor ezért van az, hogy a városra költözött, ha hazamegy látogatóba a szülőköz, akkor rögtön elmegy a falusi templomba, de a városon nem biztos, hogy gyakorolja a vallásosságát. Mi a szabadság ára? Mi ennek a városi létnek, amit az ad szabadságot, annak az ára? Egy állandó idegi megterhelés, egyfajta bizalomvesztés, hiszen már nem vagyunk közösségben egymással, csak egymás mellett lakunk. Gondoljatok egy lakótelepre. Egy szép hosszú, mondjuk Óbudán van az a faluháznak nevezett. Hát ott aztán milyen közösség van, egymás mellett laknak emberek, azt se tudják egymásról, hogy élnek vagy halnak. És akkor, hogyha nincs közösség, ha nem tudom ki a szomszédom, nem fogok hozzá bekopogni egy csésze, nem tudom én, mákért, vagy akármiért, mert hiányzik. Az egy bizalmi állapot, hogyha én bemerek kopogni, hogy megütöttem a térdem, vérzik, és betadélre lenne szükségem, és nincs otthon. Ugye? És az a bizalomvesztés egyfajta, tehát hogy a kapcsolatok akkor teljesen átalakulnak egy ilyen elidegenedett társadalmi közegben, számítóvá válás, teljesítménykényszer és a pénzközpontúság, ezek közhelyeknek is hathatnak. Nem azért mondom, hanem egyszerűen csak fölidézem mindenki számára, mert nem erről akarok én ma beszélni, csak itt most fölidézzük. És akkor ez a rengeteg felszínes kapcsolat, hogy ott a közösségben, egy plébánia közösségben tudunk-e őszinték lenni egymással, jelezni azt is, amiről úgy gondoljuk, hogy ez nem biztos, hogy jól csinálja ő vagy én, a másik jelzi nekem vissza. Ez egy bizalmi állapot. Egy közösség mindig egy bizalmi közösség is. Ott a lépcsőházban nem biztos, hogy szólok a szomszédnak, hogy engem zavar, hogy soha nem takarítod le a bejárati ajtódat. Hát aztán magánügyem, nem? De mégis valahogy a falun megmondanák, hogy hát ez a Rozika koszos asszonyám, mert nem takarítja le a portáját. De ez a bizalomról is szól. Felszínes kapcsolatok, elkülönültség, a legmagasabban szervezett munkamegosztás, ami elidegenít bennünket. Csak gondoljunk arra, szociológia órán, de sokszor szoktam ezt a példát hozni a hallgatóknak, hogy a középkori cipész műhely és egy cipőgyár közti különbség. Hogy ott tényleg ott ültek a segédek a cipészmester mellett, ő még csak valamit csinált, mert azt a valamit tudta még, ugye, akkor tanulta a szakmát. Mégis részese volt az egész folyamatnak, mert a végén látta, hogy aztán ott fűzi a cipő, fűzött be a mester, és kész a mű, és abban ő is részes volt, és látta az egész folyamatot. De minden, tehát nem csak az ilyen kétkezi munkában, hanem a szellemi munka folyamatokban is egyre inkább fragmentálódnak dolgok, kezdünk elidegenedni egymástól, munkaközösségtől, tehát minden szinten megjelenik ez a fajta elidegenedés, és ez nagyon hiányzik az emberi kapcsolatokból. Lásd, COVID alatt megélt élmények. És hát a kultúrát is termeljük, és valahol az individuum fejlődésének elmaradása, mert szóval bicegőse fejlődik az individuum, ha nincs közösség, és nincs visszajelzés, és nem része valamilyen közösségnek, hanem ő csak ottan így egy sziget, nem szigetek akarnak lenni a közösségek, az egyénnek sem lenne szabad szigetnek lenni. Thomas Merton, ugye senki sem sziget, értjük miért mondta. Szeretnék tovább lépni, pontosan a kommunió, a szellemi-lelki közösség irányába. Mert hogy mi most erről fogunk majd igazából beszélni. Ennek van a leggyengébb formája, és ugye itt most nem pasztorálteológia, hanem szociológia és szociálpszichológia felől mesélek most. A leggyengébb formája az, amikor egy adott helyhez, csoporthoz, vagy elképzeléshez kötődik valaki, vagy egy kis csoport, és megjelenik a közösség szelleme, ugye a genius loci, ami arra a kis közösségre jellemző. Lehet érezni, hogyha mondjuk lelkiségi csoportokra vagy mozgalmakra gondoltok, mindegyiknek megvan a saját genius locia, ami sajátosan a karizmatikusokra, sajátosan a kurziósokra, sajátosan a bárki. Tehát ez a különböző csoportokra igaz. Viszont legerősebb formájában pedig egy valamilyen mély találkozás szokott jelölni, mégpedig nem csak a másik emberrel, hanem magával, az Istennel. És ezek közös találkozási pontok, közös találkozási élmények az Istennel, ott, abban a mélységben, abban a kis közösségben. Szeretném felolvasni Plant 1974-es egyfajta definícióját, vagy megállapítását inkább. A Biblia a közösségfejlesztés egyfajta története. Számba veszi a kudarcokat, és profétikusan rámutat azokra a tényezőkre, amelyek hozzájárulnak a jó kapcsolatokhoz, keresi az örökké valóságot. Hát nem erről szól minden közösségünknek a célja, együtt keressük és egymást támogatjuk az örökké valóság felé. A keresztény számára a teljes emberi létezés kívül és túl van a közvetlen társadalmon, amelyben tag. Ugye a katolikus egyházra, ha gondolunk, kívül és fölötte van. Ez a transzcendens dimenzió, a Krisztusban való egyesülés elve az, amely a keresztényi együttműködés legfőbb értelmét megadja a túlvilági közösség elérésének érdekében. Mennyország nem egy távoli dolog, itt kezdjük el ám építeni. És akkor nézzük a csoporthoz tartozás szociálpszichológia motivumait, és aztán, hogy mitől jó egy közösség. Hát a motivumok egy csoporthoz tartozás, vagy közösséghez tartozásnál, a valahova tartozás, ez alapmotiváció. Szeretnék valahova tartozni. Bizonytalanság csökkentés. Ha egy csoporthoz tartozom, ott van egy iránymutatás, van egy azonosulás a csoport ideájával, próbálok azonosulni, próbálok integrálódni, próbálok megfelelni annak a csoport identitásnak, és akkor az engem is erősít, mert akkor egy mi tudat fog kialakulni bennem is, hogy én oda tartozom. Vannak bizonyos célok, amiket el akarunk érni, a közös tudás és információ keresése és egymással megosztása, és egy pozitív társas identitás keresése, ami részben az én képerősítéshez is hozzájárul. És akkor milyen ismérei vannak a jó közösségnek? Milyen a jó plébánia? Na majd meglátjuk, hogy akik válaszoltak, ők mit gondolnak, hogy mitől jó egy plébánia. De a jó közösség ismérvei, bármilyen legyen az, tehát most nem csak plébániai közösség, az, hogy kohézió tartja össze, hogy mindenkinek van szerepe, ez lehet feladatmegoldó, csoportfenntartó, vagy egyfajta önirányultságú, és mindenképpen elköteleződés a célok mellett. Közösségről, plébáni közösségről nem lehet az ő megkérdezésük nélkül, tehát róluk, nélkülük semmit. És akkor ezért azt gondoltuk, hogy ezt majd egy országos felmérésre szeretnénk kiterjeszteni. Na de jók-e a kérdéseink? Helyén valóak-e a kérdéseink? Papként, szerzetesként, vajon nem nagyon belülről nézzük-e ezeket a dolgokat? És akkor kitaláltunk egy kérdőívet, amit online kérdeztünk le, és azt találtuk ki, hogy ezt első körben szeretnénk egy ilyen pici mini vizsgálattal, nem szeretem a pilot szót mondani, mert szeretek magyarul beszélni, de hát ezt a szakma pilotnak mondja. Tehát csináltunk egy ilyen előzetes kis vizsgálatot, erre 12 plébániát kértünk föl 2023. október végén, de november eleje, tehát nagyon-nagyon friss a dolog, ezért kevés dolgot fogok tudni mondani, de nagyon izgalmas, amit tudok mondani. És akkor gondolkodtunk azon, hogy honnan választjuk ezt a 12 plébániát, ebben budapesti plébániák is vannak, budapesti agglomerációs területről való plébániák is vannak, és az ország különböző területéről is próbáltunk bevonni. Végül a 12 plébániából, Budaörsről, Budapest Erzsébetvárosból, ugye a Rózsák tere plébánia, Letenyéről és Budapest Nagytétényből jött értékelhető mennyiségű válasz, és kik is azok, akik nekünk bármiféle módon hajlandóak voltak válaszolni. Így ilyen 186 főtől kaptunk egyébként. Ez óriási dolog. Ez azért fontos mindig, hogy kik adnak nekünk választ, mert minden társadalmi kérdésben, minden vélemény megfogalmazásánál borzasztóan meghatározó az, hogy milyen korú, milyen nemű, milyen iskolai végzettségű, milyen családi állapotban él, és mondjuk az, hogy éppen milyen településen él. Most azt látjuk, hogy alapvetően a válaszadóink zöme házasságban vagy párkapcsolatban él, többségükben gyermekes szülők, azért egy közel 20%, 18,6% gyermektelen a válaszadók közül, és lehetett volna összevonni, de olyan szívetmelengető volt, hogy itt nem csak három, mert úgy szokták csinálni, hogy három és több gyerek, de itt én szeretném megmutatni, hogy van 7 gyerekes válaszadónk is, tehát hogy itt azért megjelenik valami módon az, hogy a gyermekáldás és az élet az érték és ajándék. Több mint 3/4 a válaszadóknak felsőfokú végzettséggel rendelkezik, mondjuk kevesebb, mint 20%-uk az, akik középfokú végzettséggel rendelkeznek. Vallási önbesorolás szerint a válaszadóinknak a több mint 4/5-e azt mondta, hogy ő vallásos az egyház tanítása szerint, és most már is eljutottunk egy ahhoz a kérdéshez, ami azért izgalmas, mert én Tomka Miklós tanítvány vagyok, és amikor elég ő a magyar vallásszociológiának a mestere, Kamarás István annak idején úgy fogalmazott róla, hogy és mi mindannyian magyar vallásszociológusok Tomka Miklós köpenyéből bújtunk ki. És mi ezt így is valljuk és éljük. Na ez a bizonyos ötfokú vallási önbesorolás is kála Tomka Miklós nevéhez fűződik, mert hogy a vallásszociológusok nagyon-nagyon régen problémáznak azon, hogy hogy lehet a vallásosságot mérni. Nagyon nehéz mérni. Ez annyira szubjektív elem, de mégis valami módon mérhetővé kell tenni. Jól látszik, hogy a válaszadóinknak nagy többsége legalább hetente jár templomba, tehát egy rendszeresen vallást gyakoroló csoport az, aki megtisztelt bennünket a válaszaival. Részesült a nagy többsége a válaszadóinknak a beavató szentségekben, és egy rendszeres vallást gyakorló csoportot látunk. A hagyományos imamódok azok, amik továbbra is többségben működnek, egyéni és közösségi imádkozásban is. Ugye a kötött imamondása, mi atyánk üdvözlét, tettünk oda egy pár példát, hogy akkor értsék, hogy mire gondolunk, illetve a saját szavakkal imádkozás, vagy a kötött imáknak az imádkozása közösségben, illetve a családban, szentírásból olvasás. Milyen sokszor szoktuk azt hallani a protestáns testvéreinktől, hogy a katolikusok nem ismerik a szentírást, lám azért vannak, akik olvassák méghozzá naponta. Rózsafüzér imádkozása, szintén hagyományos a közösségi ima, és hát kevesen ismerik, vagy a táncmeditáció, vagy még betehetnénk egy pár teljesen újfajta imamódot, ami most van inkább elterjedőben, ezeket kevésbé gyakorolják, ezekből kevesebb a tapasztalatuk. De ami megdöbbent, hogy a zsolozsma az utóbbi évtizedekben kopott ki, és aztán kezd most visszajönni a plébániák életében, mert kérem szépen, az gyakorlat volt, hogy a vesperást este a szentmise után a plébánia közössége együtt imádkozta, nem csak a szerzetes templomokban, ez kikopott. És az egyéni zsolozsma is része lehetett, nagyon sok családnál része volt az imádságnak, és látjuk, hogy ezek eltűntek, de a szemlélődő ima is kevéssé találta meg a helyét egyelőre még az imamódok között. A következő... Mennyire kötődnek a plébániához, és hát ez persze nem lehet, ha azt kérdezem, mennyire kötődik a plébániához, mit ír? Nagyon, közepesen, kicsit. Ezt is mérni kell tudni, és erre találtunk ki olyan mérőeszközöket, hogy például jár-e a plébánia templomán kívül más közösségbe, és bizony a nagy többség jár, mindössze 12,5% az, aki azt mondta, hogy ő nem jár más közösségbe, csak a plébániájára. Ott megyek misére, amerre éppen járok. És ennek lehet egy a közösséghez tartozás ellen ható ereje. Csináltam 3 típust a kapott válaszokból, hogy milyen tipikus saját szavas válaszokat kaptunk indoklásnak arra, hogy miért is megy ő esetleg más plébániára. És ez a 3 típus a szolgáló, a kötődő és az élményt kereső típus. A szolgáló az, aki példaként hoztam 3 mondatot, a gyerekeket az egyházi iskolába kötelező misére viszem, vagy más plébániai közösségben is szolgálok, vagy másokat, nagymama, gyerekek szállítunk a misére. Ez a szolgálat, tehát amikor oka van, szolgálat az oka annak, hogy máshova megy. A kötődő, elköltöztünk, de visszajárunk. Ezer oka lehet, hogy miért jár vissza. Vagy ott kötöttünk házasságot, és az évfordulónkon visszajárunk. Ezek annyira gyönyörűek. És a 3. az élményt kereső. Szép az épület. Aztán fontos, hogy a gyerekeim, ilyen csak egy volt, csak hát muszáj ezt is megmutatnom, mint egyfajta sarkos, nem várt választ. Vagy fontos, hogy a gyerekeimnek élmény legyen a szentmise. Vagy egy-egy triduumra, konferencia, beszéd sorozatra megyek egy másik plébániára. Vagy közelebb van is családias kis létszámú a kápolna. Megnéztem aztán, rákerestem ezekre a válaszadókra, és olyan szép, ahol ott aztán később saját szavakkal még tovább kifejtik, hogy mert hogy mennyire otthonos az a közösség, tehát hogy a közösség miatt, tehát őt azért tartozik oda inkább. Mitől jó egy plébánia? Na, fontos az, hogy jó a plébános. A versengés szelleme helyett az együttműködés jellemző. A plébános konstruktívan együttműködő a képviselőtestülettel. Engem az úgy elgondolkodtatott, sok imádságos templomi programot tartanak. Több mint 2/3 a válaszadóknak bizony jár a misén kívül is plébániai programokra. Akik nem járnak, a 46 főből, csak szentmisére járnak, és nem járnak más programra, azok a leginkább azt a négy következő okot jelölték meg: nem igénylem, számomra elég, ha a misén veszek részt. Vagy nincs időm ugye a választottság sorrendjébe, csak az első négyet, mert ezek a legjelentősebbek, emelem ki. Nincs időm, módom, örülök, ha a misére eljutok legalább vasárnaponként. Vagy nem igénylem, számomra az Isten kapcsolat inkább egy személyes kérdés. És a negyedik, hogy nem találtam számomra vonzó lehetőséget. Ebből az első három az tapinthatóan egy az individualizmusnak is a megjelenése. A negyediknél utána kéne járni, hogy az individualizmus van mögötte, vagy valami egészen más. Lehet, hogy tényleg egy olyan plébániához tartozik, ahol valamiért összerogyott a közösség is, és azt újra kéne gondolni, és újra kéne gombolni. Kisközösségi programok, hagyományos ima és közösségi csoportok azok, amik megjelennek, tehát leginkább ott vannak jelen. Mit várna és mit talált meg a plébániai kisközösségekben? Itt ugye, hogy szolgáltató egyház, vagy nem szolgáltató egyház, tehát hogy itt azért mit is keresünk és mit találunk. Empátiát és az egymásra figyelést kétharmada várja egy plébániai közösségtől, vagy egy kisközösségtől, de közben kevesebb, mint 45%-a találta meg. A befogadó légkört, ezek mind a tessék engem szeretni, tessék engem befogadni, hadd legyek én otthon. Ezek mind azoknak az aspektusai. És a közös célok nélkül egy közösség, hát bocsánat, de még egy sakkörnek is megvan a közös célja, hogy sakkozzunk, nem? Vagy egy társas játékkörnek. Hát még itt. De a közös céljaink pedig ott vannak rejtetten. Bármelyik egyházközségi kis közösségben gondolkodunk, ott vannak. De lehet, hogy nagyon rejtetten. Azt újra kell fogalmazni. Lehet, hogy nem rejtett, csak nem értjük, mert régi szóhasználat, mert egy rózsafűzér társulatnak a célja. Leginkább az jön ki, még egyszer mondom, nem reprezentatív minta, még azokra a plébániákra sem, ahonnan megjöttek az adatok, se életkor, se nem, se iskolai végzettség, se semmi alapján, hanem ez most csak ezt a 186 válaszadóról szól, amit itt bemutattunk, és akkor ennek az összegzése. Hogy a plébániai közösséghez tartozás érzése és a kisközösségi élet láthatóan fontos eleme a gyakorló hívőknek továbbra is. A napi rendszerességgel imádkozók érdekes módon inkább a kötött imákat, saját szavas imákat, szentírás napi olvasását és az olvasottakon elmélkedést preferálják, egyéni és közösségi imákban is, ezt mutatta az adat, és érdekes módon szintén a hagyományos vallásgyakorlás formáiból, imákból, ima módokból a szemlélődő ima, meg a zsolozsmázás az nem akkora jelentőséggel, vagy nem annyira gyakorolják, és az újabb iban formákat pedig még kicsit talán bizalmatlanok, talán kevésbé ismertek, de nagyon kicsi számban jelenik meg. Átalakulóban, és itt jön ez, ami szerintem igazán izgalmas kihívás egy pasztorálteológusnak és egy vallásszociológusnak is, hogy átalakulóban látszik ez alapján, a pici minta alapján a hagyományos plébániához való kötődés módja, ugyanis kétharmada a plébániákhoz kötődő, és még egyszer kiemelem, gyakorló, rendszeresen gyakorló hívőkről beszélünk, és nem maga módján vallásosokról, hiszen nagyon nagy arányban voltak a egyházisan vallásosak. Kétharmada gyakran jár más templomokba, és a háromnegyedüknél az a válasz, hogy azért, mert ahol misét ér. Miközben ott van az közösség iránti igény, hogy akkor ezt hogyan tudja egy plébánia ezt a kihívást valami módon, és a kis közösségek valami módon hát mégis összeterelni, és egy megoldást találni rá. A plébánia akkor jó közösség a válaszadók szerint, ha jó a plébános, ha konstruktív az együttműködés, bármit is jelentsen az, hogyha jó a plébános, ha konstruktív együttműködés van a képviselőtestülettel, és sok aktív tagja van a plébániának. Mária Montessoritól szeretném ezt az idézetet hozni, mégpedig miért? Mint utaltam rá, a béke bennünk kezdődik, és a háború is bennünk kezdődik. És ezért úgy gondoltam, hogy itt a közösségeknek az identitását, céljait keresve, az, hogy most akkor a világban, meg a hely szerint mi a között. Szóval, hogy itt mindez, amiről ma beszéltünk, ha a közösségre nézünk, akkor ez hogyan tud a béke helyévé és forrásává válni. És ezért ehhez szeretném Mária Montessorinak a mondatát idézni. Mindenki beszél a békéről, de senki nem nevel a békére. Ebben a világban versenyre nevelnek. És a verseny minden háború kezdete. Amikor elkezdünk együttműködésre nevelni, és szolidaritással fordulunk egymás felé, akkor fogunk a békére nevelni. Erre szeretném meghívni a hallgatóságot és önmagunkat is, hogy legyünk békességszerzők, és tegyük a közösségeinket a béke színhelyévé.
Kedves hallgatóink, dr. Évai Edit szociológust, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszék vezetőjét hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének harmadik részét halljátok, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
Harmadik fejezet. Alig, ha nem vannak bőves tészták. Ezer fekete macska fül! Kiáltott Fáni. Mintha boszorkánnyá változtam volna. Berohant a szobába, hogy megnézze magát a tükörben. De már nem surrant neztelenül, mint azelőtt, léptei cipőkopogás és szuknyasuhogás kísérte. A tükörből egy kis boszorkány bámult rá dermedten. Kalapja piros, ruhája zöld, harisnyáján piros csíkok. Mézes kalács boszorkányá változtam, hüledezett Fáni. No de hát ez borzasztó! Előfordulhat, hogy nagyon megéhezem, és éppen nem lesz nálam semmi ennivaló, és akkor majd megeszem magamat? Aggódva vizsgálgatta ujjait. Rövid tanakodás után meg is nyalta a hüvelyk ujját, de nem volt édes. Egyáltalán semmilyen íze sem volt. Úgy látszik, ez valódi új, állapította meg, és én is valódi boszorkányá változtam. Épp olyan baba arcom van, mint a mézes kalács boszorkának. Valami bűvös tésztából süthették. Micsoda szerencse, hogy cukoranyó nem hallgatott a tanácsomra, és nem a mézes kalács huszárhoz való arcot ragasztotta rá. Ha, jól festenék most a pedret bajusszal. Izgatott kíváncsisággal forgolódott a tükör előtt. Hamarosan észrevette, hogy a csinos cipőcskéjén elől jókora lyuk tátong. Ettől a felfedezéstől megnyúlt a képe, de hamarosan megvigasztalódott. Végre is ez még mindig jobb, mintha az egész lábot leharapta volna. Ha nem most mihez kezdje? Fülébe csengtek cukoranyó hátborzongató szavai Hercsula macskáról. Nem, itt nem maradhat tovább egy percig sem. Lehet ugyan, hogy Hercsula macska nem eszik boszorkákat, de cukoranyó mindenképpen nagyon megdöbbenne. A szomszédok is megszólnák érte, ha megtudnák, hogy boszorkány tart a lakásban, hiszen a mesebeli boszorkányok mindenféle gonoszságokat művelnek. Ez megint gondolkodóba ejtette. Szeretném tudni, hogy én most olyan gonosz vagyok-e, mint a mesék boszorkányai, vagy inkább olyan édes és kellemetes, mint a mézes kalács boszorka. Ha tükörbe nézett, hajlandó volt az utóbbit hinni. Szívesen elidőzött volna a tükör előtt, hogy göndörhajában és csinos arcocskájában gyönyörködjék. Félt azonban, hogy cukoranyó hamarosan hazaér. Utoljára bekukkantott hát a viaszgyertyákkal teli zsúfolt boltocskába, pillantásával elbúcsúzott a bolt mögötti szoba szép, virágos húzatú bútoraitól. Kiszaladt a konyhába is. Barátságosan pattogott a tűz, meleg fénnyel csillogott a rézüst, a mozsár meg a serpenyő. Békésen tiktakolt a fali óra. Elszorult a szíve, mikor eszébe jutott, milyen jó volt alkonyatkor a tűzhely patkáján üldögélni. Hiába, nem maradhat itt tovább. Mennie kell. Nagyot sóhajtott, de bánatában sem feledkezett meg gyomrocskájáról. A pohárszék aljából néhány marék mézes süteményt és egy egész püspök kenyeret vett elő, pettyes kendőbe kötötte, és a bugyrot seprűje nyelére akasztotta. Egér koromban csak morzsákon éltem, gondolta, most meg egy egész püspök kenyér sem sok nekem. Kiíramodott a folyosóra. Hiába nyomta le azonban a nagy vaskilincset, az ajtó zárva volt. Ilyetében majdnem sírva fakadt. Mi lesz, ha nem tudok kijutni a házból? Igaz, elbújhatnék a padláson vagy a pincében, de csepp kedvem sincs itt bevárni, míg cukoranyú hazajön, és észreveszi, hogy mi történt. A kulcsjogon keresztül kikukucskált a Havas utcára. Miért is nem vagyok olyan pici, hogy kiférnék a kulcsjukon? Kiáltotta, és mérgében toppantott a lábával. Álmába sem gondolta volna, hogy ettől a toppantástól akkorára zsugorodik össze, mint valami legyecske. Pedig ez történt, s Fáni nagyon megdöbbent. Hanem ahogy ijegysége elmúlt, örvendezni kezdett. Ha már így összementem, legalább kényelmesen átvérek a kulcsikon, gondolta. Csak mikor indulni akart, vette észre, hogy a kulcsjuk, amelyhez előbb még le kellett hajolnia, most emeletes magasságban van. Ha legalább egy rést találnék az ajtó alatt, azon is kiférnék. Cukoranyó nem szerette a húzatos lakást, ezért nála minden ajtó, ablak szorosan zárult. Fáni bosszusan futkosott az ajtó tövében. Kár volt így összemennem, a püspök kenyér is parányivá zsugorodott, mégsem tudok a házból kijutni. Végre eszébe jutott, hogy a mesebeli boszorkányok seprűn lovagolnak a levegőben. Ráült hát a seprűre, s lám, legnagyobb örömére már is a levegőbe emelkedett. A kulcsukon légymódjára repült keresztül. Mindjárt felszállt a szemben lévő ház ormára. Milyen szép a világ innen fentről, ámult el, mikor körülnézett. Először azt hitte, minden házban tűz ütött ki, azután rájött, hogy az ablakok verik vissza a lenyugvónap piros fényét. Később azt is észrevette, hogy a járókelő közül senki, de senki nem hord fehér harisnyát piros csíkokkal. Egészen elszontyolodott. Visszamegyek cukoranyú lakására, hát ha akadott valami divatosabb holmi, határozta el magát. A szobába érve toppantott, és így szólt. Megint akkora akarok lenni, mint előbb voltam. Szempillantás alatt újra nagyra nőtt. Sietve kirángatta a fiókos szekrény valamennyi fiókját, és össze-vissza turkált cukoranyú hímzett csipkés fehér neműi között. Végre kesztyűk és válkendők alatt talált egy csomó vastag kötött harisnyát. Összeráncolta a homlokát. Csupa régi módi vacak. No, de legalább egyszínű és nem olyan rikító, mint ez itt a lábamon. Miután felhúzta a barna kötött harisnyát, a csikosat gombolyaggá gyűrve az ágy alá hajította. Azután az utcaajtóhoz futott, toppantott és így szólt. Olyan pici legyek, mint egy apró borsószem. Hiába toppantott azonban, éppen akkora maradt, mint amekkora volt. Toppantott egyszer, kétszer, tízszer, de bizony eredménytelenül. Még ilyet, gondolta csalódottan. Igaz, egérkoromban is hiába toppantottam a lábammal, sem kisebb, sem nagyobb nem lettem tőle. De hát az előbb minden toppantásnál történt valami érdekes. Elgondolkozva nézegette cipője orrát. Pillantása ráesett az egyszerű barna harisnyára. Hát persze, kiáltotta hirtelen, azzal sarkon fordult, és a szobába rontott. Négy kézlábra ereszkedve előkotorta seprűjével az ágy alól a gombócágyűr csíkos harisnyákat. Kissé porosak lettek, de bánta is ezt Fáni. Fő a varázserő! Most a barna harisnyát hajította az ágy alá, s miután a szobát is úgy összedúlta, mintha 30 macska csatázott volna benne, az ajtóhoz rohant toppantani. Lám már is olyan gyorsasággal zsugorodott össze, hogy szinte beleszédült. Kirepült a kulcslyokon, s egy darabig ide-oda száldosott a levegőben. Az ő számára, aki azelőtt mindig csak a falak tövében osonhatott, csodálatos érzés volt fent suhanni a magasban, és lenézni a havas háztetőkre. Körberepült a magas kémények körül. Egynek a tövében le is ereszkedett, hogy egyen valamit. A tetőn annyi padlásablak meg kiszögellés volt, hogy nem kellett az utcai járókelő kíváncsi pillantásaitól tartania. Toppantott hát, hogy visszanyerje régi alakját. Kibontotta a bugyrot, és elgondolkozva nézte a püspök kenyeret. Kár, hogy a püspök kenyérnek nincs csíkos harisnyája. Oda toppantanám a zsindelyhez, és azt mondanám, hogy tízszerte nagyobb legyen. Rövid töprengés után enni kezdte a püspök kenyeret mindenféle varázslat nélkül. Néhány morzsa legurult a lejtős háztetőn. Tüstént ott termett egy szürke kis veréb. Mohón felcsipegette a morzsákat, majd odaröppent Fáni mellé, és így szólt. Ez ám a jó világ! Hajdonában csak gazdag püspökök ették az ilyen mandulával, csokoládéval, mazsolával, dióval töltött kalácsot. Most pedig már eféle kis boszorkák is püspök kenyéren rágódnak. Honnan jössz, hogy ilyen jó falatokkal tarisznyáltak fel az útra? Cukoranyótól, felelte Fáni, és egy nagy darab sütemény tömött a szájába. Mindjárt gondoltam. Te magad is olyan édes vagy, mint a mézes csók ott a bugyorban. Igazán, még sosem láttam ilyen kedves bájos kis boszorkányt. Fáni ellágyult. Kiszedegetett a püspök kenyérből néhány szem mazsolát, és a hízelgő verébnek adta, aki hálásan csipogott. Micsoda szeretetre méltó teremtés! Csak azt nem értem, miért jöttél el cukoranyótól. Én bizony nem hagynék el egy házat, ahol ilyen finom falatok teremnek. Hát tudod, az úgy történt, kezdte Fáni, hogy én az imént még egér voltam. A jóságos kocsi út! Kiáltotta a veréb. Mit nem akarsz velem elhitetni? Hallottam mesélni, hogy a bakolyoduk körül temérdek szörgomolyagocskát lehet találni, amelyek elfogyasztott egerekből származnak. Hessinnét! Kiáltott Fáni felháborodva. Csúnya tapintatlanság ilyesmit mesélni valakinek, aki az imént még egér volt, és csak egy véletlen baleset folytán változott át boszorkánnyá. Kíváncsivá teszel, mondta a veréb, és közelebb ugrált a bugyorhoz. Meséld el, kérlek, hogyan esett a dolog, én majd közben eszem egy kis mézes süteményt. Fáni hosszadalmasan elmesélte az egész furcsa históriát. És mert nem akartam, hogy cukoranyó nagyon megijedjen, mondta befejezésül, inkább eljöttem. Nyugodtan ott maradhattál volna, vélte a veréb. Végre is nem tehetsz róla, hogy boszorkányá változtál. Honnét tudhattad volna, hogy bűvös mézes kalácsból eszel? Fáni elpirult. No igen, de talán nem kellett volna ennem belőle. Vagyis nem lett volna szabad enned belőle? Kérdezte az éles eszű veréb. Fáni nem felelt. A veréb tovább faggatta. És most mi lesz veled? Hiszen nincs hol lehajtanod a fejedet. És holnap kiad reggelit? Fáni szája legörbült. Erre nem gondoltam, mondta ijedten. Csak ugyan, hol hajtom le ma éjszaka a fejemet? Azt a kócosat? Hanem én tudnék talán valami tanáccsal szolgálni. Szolgálj gyorsan, sürgette Fáni, most rögtön! A veréb többször egy zsindelyhez dörgölte csőrét, aztán egy szalmaszálat rázott le a tolláról, végre megszólalt. Különös természetem van? Egyetlen tanács sem jut eszembe, püspök kenyér nélkül. Neked adom az egész püspök kenyeret, ígérte Fáni, csak segíts rajtam, kérlek szépen. A veréb kibontotta a bugyrot, hogy tartalmát szemügyre vehesse. Ez már csak a csücske, mondta szigorúan. Ettől csak egy tanácsnak a csücske jut eszembe. Éppen csak annyi, hogy repülj! A mézes süteményt is neked adom, kínálta Fáni. A veréb minden zsebét teletömte süteménnyel, s miután elköltötte a püspök kenyér maradványát, így szólt.
Repülj kelet felé, míg a folyóhoz nem érsz, ott fordulj délnek, és repülj egészen Furfangos szigetig, az éppen neked való hely.
Kik laknak ott tulajdonképpen?
Hát nem is tudom, mindenféle bolondos népek.
És mit gondolsz, lehet ott piros-fehér csíkozású harisnyába járni?
Lehet,
mondta Verib határozottan, és megsimogatta teli begyét. Ott, amennyire én tudom, ez a divat.
Akkor indulok is,
jelentette ki Fáni. Felállt a háztető gerincén, és szétnézett a város felett, melynek házait mindinkább betakarta már az alkonyat. Hirtelen felkapott a seprűre, és a levegőbe emelkedett. A veréb lila kockás zsebkendővel integetett utána. Fáni is lengette hegyes kalapját, míg csak látta az apró verebet.
Be jó is boszorkánynak lenni,
örvendezett magában. Egérkoromban mérföldeket gyalogoltam sárban, porban, hogy valami avas szalonna bőrkére akadjak. Most meg csak felülök a seprümre, és hip-hop, ott vagyok, ahol akarom.
Ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mesének harmadik részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában. Már a teológiai elmélkedésben is beszéltünk az ige liturgiájáról. Most egy kicsit talán néha ismételve, de fölelevenítenénk és újabb gondolatokkal egészítenénk ki az ige liturgiáról szóló részt, gyakorlati szempontból. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében arról beszél, hogy már az ószövetségi vallásnak a korabeli vallásokkal szemben egyedülálló módon az volt az alap meggyőződése, hogy Isten kinyilatkoztatta magát. Ez a meggyőződés, amikor az ember Istenről gondolkodik, és biztos igazságokat megfogalmaz. Az igazságok tehát nem meditációt és spekulációt foglalnak össze, mint a többi vallás, hanem Isten közli önmagát, kinyilatkoztatja önmagát, mégpedig emberi szavakkal. Így fogalmaz a professzor úr, minden ókori vallás úgynevezett misztériumvallás volt. Ezekben az a lényeg, hogy úgy öltött testet, hogy révületben, önkívületben lehetséges az Istennel, istenséggel kapcsolatba lépni. Az ószövetségi vallás, a zsidó vallás pedig azt állítja, amit Isten kinyilatkoztat magáról, az üdvösség tervéről, az emberekkel kapcsolatos terveiről, ezt adja tovább. Tehát a tanítással, illetve az igazsághívő befogadásával lehet ápolni az Istennel való kapcsolatot, sőt, éppen a kinyilatkoztatás által egyre jobban el lehet mélyedni a személyes viszonyban. Az Ószövetségi vallás, a zsidó vallás, a tanítás és a hallásnak a vallása, hiszen az Istennel szembeni elkötelezettség, a szövetségtudat úgy járja át az ember életét, hogy minden közösségi Isten tiszteletnek része volt a tanítás. Megjegyzi a jegyzet, hogy a családon belül az apa feladata volt bevezetni a gyermeket az Istennel kötött szövetség ismeretébe és annak életre váltásában. A papok ezt a szövetségtudatot tartották fönn különböző rítusokkal, hiszen mindegyik szertartás egyfelől Isten múltbeli tetteinek hálás fölemlegetése volt, másfelől Istennek a jövőre adott ígéreteire irányult. A rabbik minden szombaton fölolvasták Isten üzenetének, a Szentírásnak egy-egy részletét, majd magyarázatot fűztek hozzá. A professzor úr újra leszögezi, hogy a zsidó vallás az igét, a tanítást a vallásos magatartásának középpontjába helyezte, sőt, az ige, az Isten kinyilatkoztatása az Isten tiszteletnek, a kultusznak is a része. Megjegyzi a professzor úr, hogy a mi szentmisénk is egy ószövetségi rituális családi vacsorából, a húsvéti pászkából nőtt ki, és ennek keretében valósította meg maga Jézus is az átváltoztatást. Érdemes egy kicsit megállni és fölidézni újra és újra a húsvéti vacsorának a menetét, ami ma is megvan a hívő zsidóknak a széder estéjén. Ma is használják ezt a menetet. Miből is áll ez? Először a családfő köszöntő imát mond, majd salátát fogyasztanak retekkel, sós vízbe mártogatva. Ez emlékezteti őket az egyiptomi fogságra, az ott hullajtott, sanyarú, sós könnyekre. Ezután a családfő megtöri a kovásztalan kenyeret, a maceszt, de még nem esznek belőle, mert el kell hangoznia az elbeszélésnek, a haggadának, a legfiatalabb minden esztendőben fölteszi a kérdést, hogy vajon miért ez a különleges ételsor? Miért eszik ezt este? S a családfő elmondja az egyiptomi szabadulás történetét a 10 csapáson át, egészen a vörös tengeren való átvonulásig, hogy mindenkiben tudatosuljon. Kizárólag Istennek köszönhetik, hogy élnek és szabadok. A lét és a szabadságunk az ő ajándéka. E tanító emlékezés után esznek a maceszból, a kovásztalan kenyérből, mégpedig úgy, hogy tormát is raknak rá. Ez a hajdani rabszolgasors keserűségére emlékezteti a jelenlévőket, majd pedig a főétkezés jön, sült hús általában báránnyal, kemény tojással, kovásztalan kenyérrel és zöldséggel. Majd egy sajátos sütemény következik, reszelt alma, bor, fahéj és dió keveréke, amelyet téglatest formára vágnak, megjegyzem, ez sem azért teszik, mert így a praktikus, ennek is jelképes értelme van, mégpedig az Egyiptomban a vályogvetésre emlékezteti őket. Egy szabad pásztornép számára megalázó és kinkeserves a téglavetésnek a története. A széderest végén pedig az egy kehelyből ivás következik, de Mielőtt innának, ujjukat bemártják, s néhány cseppet kicsepegtetnek a szalvítára. Ez jelzi azt, hogy örömük nem lehet teljes, hiszen ellenségeik szenvedéséről és haláláról is meg kell emlékezniük, bármennyire is megérdemelték azt, mert ellenszegültek Isten akaratának. Ez a széder vacsora Mózes óta több mint 3000 éve a zsidóságot egyé teszi, akárhol is élnek ma a világon. Tudnunk kell, hogy a keresztény katolikusokat is a közös étkezés teszi egyé, vagyis a Szent Mise, az Eukarisztia. Szent Pál apostol mondja, hogy a kenyér, amelyet megtörünk, Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy test és egy kenyér vagyunk, és egy test, mivel mindnyájan egy kenyérben részesülünk. 1. Korintusi levél, 10. fejezet, 17. vers. A misének, a kultikus étkezésnek is a lényeges eleme Isten üzenetének, a Szentírásnak a fölolvasása. Többről van itt szó, mint egyszerű tanításról. Eszünkbe juttatja, és lelkünket táplálni akarja Isten az ige liturgia, így a rituális táplálkozással, az igével, Krisztussal. Felidézzük és jelenvalóvá tesszük Isten szavát, hogy megvilágosítson, megerősítsen és megtisztítson minket. Mindezek után érdemes egy kicsit megállni, és talán a Szent Misétől is egy kicsit elvonatkoztatni, és végig gondolni a mai ünnepléseinket, az ünnepi étkezéseinket. Szinte profánná válnak, vagy szinte csak az élvezetről szólnak. A zsidó vallás és a kezdeti keresztény korok egyértelműen Istent, mint egy belevonják az étkezésükbe, az ünnepi lakomákba. Mennyire jó lenne, ha egy karácsony mondjuk egy családban nem csak arról szólna, hogy ajándékokat adunk, hanem hogy Isten is részt venne benne. Hogy ott a karácsonyi vacsoránál vagy ebédnél elmondaná a családfő, hogy mit is ünneplünk, miért fontos ez a lakoma számunkra. Visszatérve, és már csak röviden is majd folytatjuk a következő adásban, a kereszténység kezdetétől fogva természetesnek tartotta, hogy a mise közben is legyen tanító rész. Ezt a zsinagógai összejövetelből vették át. A halt Izrael hitvallással kezdődött, Mózes 5. könyvének 5. fejezetének 4-9. verse, majd pedig ugyanebből a könyvből olvastak föl egy részletet. Mózes könyveit egyébként 154 egységre osztották, és 3 éves ciklusban szombatonként folytonosan fölolvasták, majd zsoltárokat énekeltek, és valamelyik prófétából olvastak föl. Itt meghatározott szövegolvasási rend nem volt. Ezért választhatta ki, amiről Lukács evangélista ír, Jézus Izaiás könyvének megfelelő szakaszát a názáreti zsinagógában. Végül a szent beszéd következett. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!